Akkor folytassuk az énekben mondott imádságainkat, hiszen sok ilyen énekben elmondott imádság van a szívünkön, meg már elmondtuk, most hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el is, imádkozzunk. Hatalmas Úrunk, köszönjük neked, hogy olyan dolgokat fejezhetünk ki az énekekkel is, meg a szavainkkal is, amelyek áthatnak, amelyek megújítanak, amelyek átformálnak bennünket. Hiszen arról is énekeltünk, hogy erőt adsz minden helyzetben. És ez valóság, csak olyan sokszor mégis másként látjuk, másként éljük, másként érzékeljük. De köszönjük azt a hűséget, azt a szeretetet, azt az öröktől fogva való irgalmat, amivel te ránk tekintesz, és nem mondtál le rólunk. Köszönjük neked, hogy hordoztál és hordozol, és hogy elhoztál ide, és a szívünkre beszélsz itt a völgyben, és felemelsz bennünket a magasba. Kérünk, hogy tedd ezt most is, tedd ezt folyamatosan velünk. Hadd tapasztaljuk meg a jelenlétednek az örömét, erejét, áldását. Hadd legyen ez gyógyító számunkra. Hadd nyugodjunk meg a lábaidnál, ahogyan Mária tette. Hadd tudjunk csak rád figyelni, csak veled beteljesedni, betöltekezni, a te jobbodon gyönyörködni, és valóban vallani, amit hallottunk és valhatunk. Feletted való jó nincs az életünkben. Szeretnénk ebből a kincsből, ebből az ajándékból nem azért átvenni, hogy önmagunknak gazdagodjunk, hanem azért, hogy gazdagabb legyen az élet körülöttünk, hogy másoknak is jusson belőle. Kérjük, munkálkodj ezért a szívünkön, az életünkön. Áld meg ezt az alkalmat, áld meg a figyelmünket, áld meg a beszélgetésünket, és segíts bennünket őszintének lenni. Igazán, mélyen, valóságosan megfogalmazni dolgokat, és ennek a fényében tovább lépni. Kérjük, vezess, Urunk, és áldj meg minket. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, megváltunkért kérünk, hogy a te szent lelkeddel magyarázd az írást, és tedd nyitottá szívünket. Ámen. Egy olyan könyv van a kezemben, ami a ti kezetekben is lehet, amiről azt mondja a Zsoltáros, hogy gyönyörködik benne. Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget talált. Én így vagyok ezzel most is. Nagy nyereséget és kincset találok újra és újra ebben a csodálatos könyvben, a Bibliában. 66 könyve van, és most egy olyan könyvből olvasok, aminek 66 része van. És ennek a 66 résznek nem olvassuk el nyilván a 66 részt most. Egyetlen fejezetét idézzük fel, abból a fejezetből is szűkülni fogunk, szűkíteni fogunk néhány versre, és abból is, amikor elérkezünk, egészen oda fogunk érni, hogy egy-egy mondatával fogunk foglalkozni most ezen a 4 délelőttön. De ezt a perspektívát szeretném úgy elétek tárni, hogy 66 könyv, 66 fejezet, abból egy fejezet, abból 31 vers, és abból néhány vers, és majd csak egy. Mert valahogy Isten, ahogyan bennünket a teremtett világból egészen személyesen önmagunkig, másokig vezet, az valami ilyen különös perspektíva. Kicsit arra gondoltam, mint akik fotóztok, fotózom én is, hogy ebből a nagy látószögű látószögből egyre inkább fókuszál, egyre inkább a közelvalót mutatja, és erre figyeljünk most így együtt. Úgyhogy azt fogom tenni most én is, hogy elolvasom a teljes fejezetet, ezt a bizonyos 40. fejezetet, ajánlom nektek ezt olvasásra többször és többször ezen a héten. Aztán abból elolvasom azt a szakaszt, ami most a hetünknek az üzenetét összefoglalja, és abból majd azt a mai igét is, ami itt lesz előttünk most ezen a mai délőttön. Tehát Ézsaiás könyvének a 40. fejezete, ez egy fordulat. És azt kívánom, hogy ez a fordulat beálljon a életünkben is. Az első 39 fejezet után itt a 40. fejezetben egy fordulat következik, erről is érdemes együtt gondolkodni akár, de most csak utalás szintjén mondom. Figyeljük az örömhírt, a fogságban lévőknek szól, és nekünk is szól, és minket is felszabadít. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, mondja Istenetek. Beszéljetek szívhez szólóan Jeruzsálemmel, és hirdessétek neki, hogy letelt rabsága, megbűnhődött bűnért, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden vétkéért. Egy hang kiált. Építsetek utat a pusztában az Úrnak. Készítsetek egyenes utat Istenünknek a kietlen tájon át. Emelkedjék föl minden völgy, süllyedjen le minden hegy és halom. Legyen az egyetlen, egyenetlen egyenessé, és a domvidék síkságá. Mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember egyaránt. Az Úr maga mondja ezt. Egy hang szól. Kiálts! Én megkérdeztem, mit kiáltsak? Minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé. Elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Elszárad a fű, elhervad a virág. De Istenünk igéje örökre megmarad. Magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionnak, harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek, kiálts, ne félj, mondd Júda városainak, itt van Istenetek. Az én Uram az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szeliden terelgeti. Ki mérte meg markával a tengervízét? Ki mérte meg arasszal az eget? Ki mérte meg vékával a földporát? Ki tette mérlegre a hegyeket, és mérleg serpenyőbe a halmokat? Ki irányította az Úr lelkét? Ki volt tanácsadója? Ki oktatta? Kivel tanácskozott? Ki világosította fel őt? Ki tanította meg a helyes eljárásra? Ki tanította tudományra? És ki oktatta értelmes cselekvésre? A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben. Annyit érnek, mint egy porszem a mérleg serpenyőn. A szigetek egy homokszemnek számítanak. A Libanon fája nem elég a tűzre. Állata nem elég az égő áldozathoz. A népek mind semmik előtte. Puszta semmiségnek tartja őket. Kihez hasonlíthatnátok az Istent? És hogyan készíthetnétek el képmását? A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal, és ez is láncot forraszt hozzá. Aki szegény, ahhoz, hogy ennyit adjon érte, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, amely nem inog. Hát nem tudjátok? Nem hallottátok? Nem mondták el nektek a kezdetektől fogva? Nem magyarázták el a föld alapozását? Az, aki ott trónul a földkerekség fölött, ahonnan lakói csak sáskáknak látszanak, fátyolként terítette ki az eget, kifeszítette, mint egy lakósátrat. Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti. Alig ültették el, alig vetették el őket, alig vert gyökeret törzsük a földben, ő csak rájuk fúj, és kiszáradnak. Elragadja őket, mint szélvész a pejvát. Kihez hasonlítanátok engem? Kivel mérhetnétek össze? Mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. Ki vezeti seregüket szám szerint, minnyájukat név szerint szólítja olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod? Hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak, és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. És most újra figyeljük ezt a záró akkordot, és ennek majd egy-egy hangját. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, hát nem hallottad? Örökkévaló Isten az Úr, és a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Szóval a mai igénk így hangzik, miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Nehéz konkurálni hátul az énekkel, de remélem azért halljátok. Halljátok? Nem akarom elnyomni az éneket, de fontos, hogy halljuk, amit itt Isten üzen most. Van itt egy nagyon-nagyon alapvető kérdés ennek a különösen és csodálatosan minket érintő és megszólító üzenetnek a mélyén, így hangzik, hogy miért, mit mondunk. Mit, miért mondunk. Ez egy tisztázó kérdés. Egy nagyon komoly kérdés, és ezen a héten őszintén és nyíltan érdemes és szükséges is szembenézni ezzel. Mit, miért mondunk. Ha csak ennyi lenne előttünk, akkor azt mondanám egész héten a kommunikációnkról, a beszédünkről, a szavakban való megnyilvánulásunkról szólnánk, de nyilván ez metakommunikáció is, és sok minden más is. Mit, miért mondunk? Miben nyilvánulunk meg? Ez a kérdés alkalomról alkalomra előkerül. Szinte mondhatjuk így is, hogy folyamatos ez a kérdés, hiszen kapcsolatban élünk. És a kapcsolatainkban ez a kérdés, hogy mit, miért mondunk, ez újra és újra meghatározó. Emlékszel arra most egy pillanatra megállva, amikor téged kérdezett valaki így? Vagy visszatudsz emlékezni arra, amikor te kérdeztél valakit konkrétan? Egészen pontosan így. Miért mondod ezt? Miért beszélsz így? Megvallom most nektek, hogy ez a kérdés hasított belém. És ez a kérdés akkor, amikor újra hallottam, hiszen olvastam és készülve erre a hétre, egy alkalommal, egy szolgálat kapcsán újra hallottam, lelkipásztor testvérem olvasta, és akkor valóban úgy, mint amikor ti is átélitek bizonyára, kikerülhetetlenül ér el hozzátok az üzenet, akkor úgy éreztem, hogy emellett nem tudok elmenni. Ez az, amit Isten most nekem is mond, amit át akar adni nekem is, amin keresztül hiszem, hogy át kell adnom valamit most nektek is. Miért mondod ezt? Miért beszélsz így? Ez belém hasított, és megállított, elcsendesített, és elgondolkoztatott, és tudom, és hiszem, hogy a Szentlélek, hogy vajon ez a kérdés mit jelent, és tulajdonképpen miért is fontos ez nekünk. Ez a kérdés a legalapvetőbb, a legmeghatározóbb, a legfontosabb kapcsolatunkra vonatkoztatva hangzik el. Mert hogy ez a kérdés az Istenhez való kapcsolatunkat érinti. Az Istennel való kapcsolatunkra vonatkozik. És mi minden van e mögött? Milyen kapcsolatban vagyok én Istennel? Ez az életünk legalapvetőbb, legmeghatározóbb és legfontosabb kérdése. Minden egyéb kapcsolat és minden, ami történik az életünkben, ennek a függvénye. Hogy milyen kapcsolatban vagyok Istennel. És hogy mennyire el tud ettől szakadni az ember, ezt jól látjuk, tudjuk, és most azért is vagyunk együtt, hogy Isten a vele való kapcsolatban újra megerősítsen, olyan csodálatos az a kis mondat, olyan sokszor gondolok újra és újra rá a tanítványi elhívásra, amikor Jézus kiválasztja a tanítványait, azt olvassuk ott, ő akkor fölviszi őket egy hegyre, most lehozott bennünket egy völgybe, de az a kezdő, lényegi, mondani való, kiválasztotta őket egyenként, akiket akart, hogy vele legyenek. Hogy vele legyenek. Ez a legfontosabb alapkérdés, hogy vele legyünk, hogy közösségben legyünk, hogy minőségi időben és közösségben legyünk vele. És ez nem csak egy-egy alkalommal a hegyen, a völgyben, hanem az egész életünkre nézve érvényes. Ez az emberi élet alapkérdése. Erre teremtettünk. Ez az, amiért élünk, hogy Istennel személyes, élő közösségünk legyen. De ebben a kérdésben, hogy mit miért mondunk Istenre nézve, és miért beszélünk úgy Istenre nézve, ennek a mélyén bizony ott van ez a kérdés, hogy mit gondolunk Istenről. Mit gondolsz az Úrról? Hogyan vélekedsz Istenről? Mert annak fényében jön elő ez a kérdés. Mit gondolsz róla? Mit gondolsz arról, hogy ő ki? Milyen? Hogyan? Hogyan van jelen? Hogyan van távol, ha távol van? Miért van távol? Miért van közel? Hiszen ebben a kérdésben ez van ott, hát hol vagy? Ez a kérdés. Hol vagy, Istenem? Hogyan vélekedsz az Úrról? És persze ebben nagyon fontos az is, hogyan vélekedsz önmagadról? A vele való kapcsolatban. Ki vagy te? Az Isten számára. És ki számodra az Isten? És ha valóban közel hozzuk így emberi kapcsolatainkra, ez ugyanígy van a legmeghittebb kapcsolatban is. Mit gondolsz a társadról? Mit gondol a társad rólad? És mit gondolsz a gyermekedről? Mit gondolsz a szüleidről? Mit gondolsz a testvéredről? Hát az alapján élsz, ahogy gondolkodsz. És mit gondolsz magadról, hogy milyen a te kapcsolatod vele? Te hogyan vagy vele közösségben? Értitek, nem is kell tovább bontogatnom. Alapvetően meghatároz ez bennünket. Mit gondolunk egymásról? Mit gondolunk a másikról? Hogyan látod a dolgokat? Itt konkrétan előkerül a nép szívében, fejében a sorsa, az ügye. Mi lesz a sorsom? Mi lesz az én ügyemmel? Nagyon konkrét dolog ez. Hát erről olvastam. Rejtve van a sorsom, nem kerül ügyem Isten elé. Mi lesz az én sorsommal? Mi lesz a te sorsoddal? Mi lesz a te ügyeiddel, a te ügyeddel? Vajon van, aki azzal törődik? Van, aki számára ez fontos? Vagy Isten számára fontos, de most nem értesz, hogy miért nem az? Vagy értitek, hogy mi minden van ebben? Elevenbe vág. És most én számra így fogalmazódott meg egy picit az érzékszerveink kapcsán, először a szemünkkel kapcsolatban, hogy bizony homályos a látásunk ezzel kapcsolatban. Hogy hol is van Isten, meg hol is vagyunk mi, meg hogy is vagyunk mi összefüggésben, kapcsolatban egymással, vajon tisztán látod őt és önmagadat? Vagy homályosan? Őt is, meg magadat is? Ezek összefüggnek nyilván. Ez fizikai és lelki értelemben is rendkívüli kérdés, nagyon lényeges kérdés, hogy hogyan látunk. Az életem felezőjénél, pont ez így van most konkrétan, már a mostani életkorom felezőjénél, 24 éves koromban mentünk el a szemészorvoshoz. mert már jelei voltak annak, hogy valami nem stimmel. Nem látok jól. De melbevágó volt ez 24 éves koromban, tanulva rá, itt ül Krisztina, hogy az az orvos, akihez elmentünk, elég megdöbbentő dolgot mondott, fiatal ember, ilyen rossz szemmel évek óta nem találkoztam. Higgyétek el, hogy ez nem könnyű. Tehát egy orvosnál kikkel foglalkozik? Hát akiknek rossz a szemük. És pont én vagyok az, akinek a legrosszabb. Hát azért ez 24 évesen. Ezt higgyétek el, nem könnyű. Nem egyszerű ezzel szembenézni. De azért tudom pontosan, hogy akkor ott szükség volt erre a pontos diagnózisra, még erre a, talán így mondom, rettentő, elrettentő jelzésre is, hogy nagyobb baj van, mint én azt gondolnám. És nyilván ebből fakadt az a fajta diagnózis, ami akkor megjelent abban, hogy egy speciális szemüveget kellett elkészíteni. Nekem azóta is azt hordom, már nem azt az egyet, hanem annak megfelelő a szemüvegem. De hát ugye ebben ezt azért el szoktam mondani, most is elmondom, mert ez nekem bátorító ajándék, hogy hogy van az, amikor Isten ilyen diagnózis meg egy terápia közben úgy gyógyít, hogy közben valami más is megjelenik, aki tudja, ne haragudjon, hogy ismétlen magam, ezt el szoktam néha mondani. Ennek az volt hát egyrészt a nagy ajándék volt, hogy jobban láttam, persze először szemüvegesnek lenni, az aztán azt tudja, aki azzá lesz, hogy az mit jelent a térlátása, meg a nem tudom minden zavarása, de hogy ez úgy történt, hogy én pénteken megkaptam a szemüvegemet, és szombaton eljegyeztem a mennyasszonyomat. És képzeljétek el, így történt, szó szerint. És hát egyrészt ugye sokkal szebbnek láttam már teljesen élesen és tisztán őt. Ez is csodálatos volt, de most is így látom, és ez már nem is kell szemüveg feltétlenül. De igazán az is ajándék volt, amikor ő olyan kedves szeretettel azt mondta nekem, de Péter, én mindig arra vágytam, hogy szemüveges legyen a vőlegényen. És tényleg ezt mondtam, most meg lehetett megkérdezni, és ez így volt. Tehát neki szimpatikus volt, aki szemüveges. Hát én az lettem, úgyhogy megkapott egy ilyen vőlegényt annak idején. Na, szóval ebben a nehézben ilyen ajándéka is vannak az Istennek, hogy amikor kapunk egy ilyen diagnózist, meg valami fajta terápiát, akkor még abban ilyen gyógyító dolgokat is elhelyez, mert szeret. De az biztos, hogy komoly korrekcióra volt szükség akkor, amikor ezt a látás problémát az életemben felfedeztük. Aztán évekkel később, évekkel, évtizedekkel később bizony mind a két szemem megjelent a szürkehályog. Ezt most megint nem ragozom bővebben, de ez nagyon kemény, ezt el kell mondanom. Mit jelent az, amikor már nem lát az ember, nem tudja a Bibliáját olvasni, nem tud a gyülekezetben úgy olvasni, hogy látná, hogy mit olvas, az ijesztő. Az ijesztő egy lelkipásztornak is talán, és mindenkinek. És bizony akkor, amikor ez a szürke hályog világossá vált, hogy az van, és hogy az orvos elmondta, hogy mit kell ezzel kezdeni, és aztán jöttek a műtétek egymás után mind a két szememmel, meghatározott rend és időben, akkor bizony volt egy szakasz ebben az egészben, amikor semmit nem láttam. Amikor minden sötétté lett. És nagyon elgondolkoztatott ez akkor. Egy szakasz a műtét alatt, amikor semmit nem látok, és nem tudom, hogy amit csinálnak, mert egyébként, ha valamitől igazán én így hátra hőkölök az, hogy belenyúlni a szembe. Nem tudom, hogy ez hogy lehet megcsinálni. Tehát megcsinálják, tehát ez valami csoda dolog, hogy miket tudunk mivel megcsinálni, szembe belenyúlni. És belenyúltak, és akkor volt egy szakasz, amikor úgy éreztem, hogy le kell számolnom azzal, hogy vagy látok, vagy nem. Mert ebben az állapotában az embernek, amikor teljes sötétség van, akkor bizony ez egy nagyon mély kérdés. Hogy vajon fogok-e látni még? Vajon megnyílik-e még a szemem? Ki tudom-e nyitni? És fogok-e látni ezután? Mi lenne akkor, ha semmit nem látnék? Mi lenne, ha minden elsötétülne? Hiszen olyan természetesnek tűnik, hogy látunk. Pedig nem az. És van közöttünk, vannak többen közöttünk, akik tudják ezt nagyon mélyen, hogy ez mit jelent. Itt van Zita is, nagy hála van a szívemben érte, és nekem nagy példa, ahogy ő éli a belső látás hívő életét. Sokszor gondolok erre, milyen kincs ez. És amikor a műtét után én is látni kezdtem újra, kitörölhetetlen élmény ez. Kinyitottam a szememet és láttam, és az is kitörölhetetlen élmény, elfelejthetetlen, hogy tisztábban, élesebben és színesebben láttam. Ez hatalmas dolog. Ez hatalmas dolog. Akkor érti az ember, mi az, amikor valami nincs, amikor lát, vagy amikor ezzel kapcsolatban megéli újra ezt. Felemelő kincs. Érzékeli a különbséget. És hálás érte. És higgyétek el, ez a lelki látásunkkal is így van, ezért volt érdemes, ha valamilyen értelme érdemes volt elmondanom valamit most személyesen ebből. Mert a lelki életünkkel is így van. A lelki látásunk is romlik, testvéreim, higgyétek el. Romlik. És homályosan kezdünk látni. Korrekcióra szorul a látásunk. Szükségünk van arra, hogy kapjunk egy jó lelki szemüveget. Vagy akár műtéti beavatkozásra is szükség van, hogy szemműtétet hajtson vissza, vagy hajtson végre Isten lelki értelemben az életünkben, hogy jól lássunk. Az Úr Jézus nem véletlenül írja ezt a gyülekezetnek, tanácsolom neked, védj tőlem, gyógyító írt, hogy bekend a szemed és láss. Ő gyógyító írt kínált ott is akkor annak a gyülekezetnek, amelyik langyos volt. Annak a gyülekezetnek, amely azt mondta, gazdag vagyok, semmire nincs szükségem. És nem tudta, hogy ő a nyavajás, ő a szegény, ő a vak, ő a koldus, akinek mennyei kincsekre van szüksége. De van olyan homályos látás is, higgyétek el, amikor az ember úgy van, mint itt Isten népe, hogy azt gondolja, hogy szüksége van Istenre, de nincs. Nem azt mondja, hogy nincs szüksége Istenre, hanem azt gondolja, hogy nagy szüksége van, de nincs ott. De valahogy nincs ott. Valahogy nem tapasztalom. Hol van? Miért nincs ott, ahol szeretném? Miért nincs előtte az ügyem, a sorsom? Miért nem törődik velem? Pont velem nem törődik. Nem tapasztalom, nem látom, nem érzékelem. Hol van? Amikor úgy tűnik minden elsötétedett. Hol van Isten? Vannak ilyen állapotai az Isten népének? Nem mondjuk, hogy nincs. És nem csak azért, mert itt olvassuk ebben a bibliai történésben, leírásban ezt, hanem az egyház története is bizonyítja, de legyünk még őszintébbek. A mi életünk is tudja ezt bizonyítani. Néha úgy látjuk, elsötétült minden, mintha nem lenne itt. Mintha nem tudnánk, hogy most hol van, miért nem segít, miért nincs jelen. Megjelenik a bizonytalanság, megjelenik a kételkedés, megjelenik a kétség, a körülmények, a történések, az események kétséget támasztanak bennünk. És ilyenkor mi történik? És itt jönnek elő a problémák igazán. Gondolatok ébrednek, nem is ez a baj. Ezeket a gondolatokat nem helyezzük oda, ahova kell. Nem engedjük, hogy más gondolatok ebből kihozzanak minket, hanem ezek a gondolatok elindulnak, felébrednek, majd valamilyen értelemben szavakká formálódnak, aztán kimondjuk őket, aztán elmondjuk egymásnak, és akkor elkezdünk beszélni úgy és arról, hogy mennyire rossz az én sorsom, az én ügyem, és Isten valahogy nem törődik velem, valami baj van, és elkezdjük kimondani, és beszélni kezdünk róla. Az általános hitehagyás idején, amikor Izraelben, tudjátok, Izraelben egyedül Illér gondolta hitte, hogy egyedül maradt, és talán elmondta, hogy nem így van, de ő így látta. Hát nem volt az könnyű. A legsötétebb Jezábeli idő volt ez. És akkor, amikor elmegy, elragadtatik Illés, emlékeztek erre a különös jelenetre, akkor ott marad Elizeus, és Elizeus fölteszi a kérdést. Azt kérdezi, hol van az Úr? Illás, Illés Istene, hol van ő? Hol van az Úr? Mint elment Illés, Eliáhú, az én Uram, az Isten, az Úr, Elragadta, hol van?
Benne még volt remény, meg láttunk egy hatalmas győzelmet ott a Kármel-hegyén, meg ezt a mély depresszió, persze ezt nem mindenki látta, de menekül, meg akarok halni, minden volt ott. De hol van most? Hát ha elment ő, hol van? Elveszett. Nincs itt az a személy, nincs itt az az ember, akiben bízni lehetett, vagy akiben látni lehetett, hogy itt van, hol van az Úr? Valóban hol van? Hol van az Úr? Az Úr Illés Istene, de nem a tiéd. Az Úr XY Istene, akinek a személye olyan fontossá vált számodra, amíg ő itt volt, vagy ahogy ő itt volt, az annyira tükrözte, igen, itt van az Úr, de most nincs itt. Hol van az Úr? Hol van az Úr? Kinek az Istene az Úr? És te tudod sorolni ezt a kétségeiddel, a kérdéseiddel talán, vagy a saját családod életében, hogy átéltétek ezt. Most hol van? Olyan jó ezt most így megint komolyan bennünk, hogy Isten számára ezek az állapotok nem meglepőek. Isten ismeri ezt, Isten számol vele, Isten tud erről, Isten előtt ott van, még akkor is, ha mi azt gondoljuk, hogy nincs, a sorsunk, az ügyünk ott van Isten előtt, és az Úr nem hagyja szó nélkül. Nem hagyja szó nélkül, amikor mi így kérdezünk, amikor ezt mondjuk. Miért mondod ezt? Miért beszélsz így? Fölteszi a kérdést elevenünkbe vágóan. Megszólít. És ennek a fejezetnek azért kellett hallanunk, figyeljétek újra egy kicsit visszaemlékezve a bevezető sorait. Mert olyan csodálatos látni, hogy hogyan közelít az Úr, amikor megszólít, amikor ezekben a helyzetekben közel jön, hogyan szólít meg. Mert nem mindegy, hogy hogyan szólít meg. Ezt mi is tudjuk, hogy nem mindegy, hogy hogyan szólunk egymáshoz. Nem mindegy, hogy azt, amit el akarunk mondani, hogyan mondjuk el. Figyeljétek, tanulandó. Vigasztalás van a szavában. Tudjuk jól, az előző fejezetekben ítélet volt a szavában. Jogosan. Most vigasztalás van a szavában. Van egy fordulat? Vigasztalás. Csodálatos vigasztalás, nem neheztelés, ahogyan gyakran a miénkben szinte csak ez van, neheztelés. Amikor mi kérdezünk, vagy bennünket kérdeznek, miért mondod ezt? Miért beszélsz így? Ott van bennünk a sértettség, azért velem nem lehet így beszélni. Érti már ilyet meg? De hogy gondolod te, hogy ezt mondod nekem? Te, pont te! Nem, ez van bennünk. Hogy én mondok ilyet, a szabad. De ha ő mondja nekem, akkor azért fogjon vissza. Velem ezt nem lehet megcsinálni. Ez ismerős, de ő nem felháborodik, nem neheztel, hanem csodálatos módon úgy közelít, hogy vigasztalás van benne, mélyen érintő, gyógyító, leleplező kérdés is ez, de ez az ő kegyelmének, az ő irgalmának, az ő bennünket ismerő, ami porszem voltunkat jól tudó szeretetének a jele. Ott a mélyén a legfontosabb kérdés, és figyeljétek csak, menjünk e kérdéshez, a kérdések mögé. Hát nem ismersz engem? Ezt kérdezi az Úr. Hát nem ismersz, még mindig nem ismersz engem. Hát nem tudod, hogy ki vagyok én? Nem tudod, nem látod, hogy mi az én szándékom, az én célom? Miért vagyok jelen? Miért vállaltalak, vállallak? Még mindig nem ismersz. Az Úr Jézus is föltette, mióta veletek vagyok, és még mindig nem ismertetek fel. Még mindig nem ismersz. Mióta hallasz tudsz a te uradról, és még mindig nem ismered őt. Mi változtatta meg őt? Semmi. Ő változhatatlan. Mi változtatott meg téged? Ez a kérdés. Mert ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Nincs benne változás. Olyan jó, és emlékezz vissza
Amikor olyan mélyen, olyan világosan, olyan tisztán tudtad, tapasztaltad, láttad, hogy ki ő. Emlékezz vissza, és emlékeztesd magadat. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd. Ezt tedd meg magaddal, ezen a héten is. De ha kell, tegyük meg egymással. Emlékeztessük egymást. Hogy lássuk meg, hogy ki ő, mit tett, változott ő. Nem jó, amit mondok, de értsétek egy kicsit ilyen átételesen, változott a javadra. Ha változott, nem a károdra. Mert ő még mindig hordoz, ő még mindig melletted áll, ő tudja, hogy mire van szükséged. És miközben erre a kérdésre, erre a mély kérdésre, hogy ismersz-e engem, keressük a választ magunkban, magunkat is jobban, mélyebben meg kell ismerni, és ebben is olyan gyógyító, hogy elhangzik ez a csodálatos mondat. Hiszen figyeltétek, hogy megszólítja a népet. Hogyan? Jákob és Izrael. És ez így teszi konzekvensen. Mert ismer Isten tökéletesen. Ismeri a csaló foltodat, és ismeri a kiválasztottságban elnyert státuszodat Isten harcosa. Ezek vagyunk. Csalók és Isten harcosai. Jákob és Izrael. A régi és az új. Az ó és az új, amit Istenben kaptunk. Ismer, de neked is tudnod kell. Ne lepődj meg magadon, hogy van még Jákóbi benned. De tudd, hogy Izrael vagy. Mert elhivattál, mert kiválasztottál, mert az Úr harcosa vagy. Ezt a kettőt együtt kell tudnod. Ne feledd el. Kegyelemmel Isten téged a harcosává tett. És újra mondjuk, és talán elégszer, vagy nem elégszer, de a lényeg, hogy a te szívedben legyen, két bölcsességtől függ az életünk. Isten helyes, és önmagunk helyes megismerésétől. Ettől függ, hogy hogyan élsz. Hogy ki ő, és ki vagy te. Ismerni igazán őt, és önmagadat a kijelentés fényében. Mert jól figyelj, nem az alapján kell Istenről gondolkoznod, amit te gondolsz, vagy amit tapasztalsz önmagában, hanem úgy, ahogyan ő magáról beszél. Ahogy ő valójában. Ő nem hazudik. Ő nem torzít. Semmit magáról másként nem mond, mint ami igaz lenne. Minden ígérete áll, minden igéje szénigaz. Majd utalni fogok erre még. Tehát ő azt mondja el, aki valójában, és rólad is. Ezért, tudjátok, így mondom most, újra ezen a héten is, nem véletlenül, az ige szemüvegére van szükségünk, hogy tisztában lássunk. Az Úr beavató műtétjére van szükségünk, akár az ige élő és ható kétélű kardként való műtétére, hiszen az ige az kétélű kardként mélyre hatol, műt, vág, elválaszt. Erre van szükségünk, hogy gyógyuljunk, hogy a látásunk tiszta legyen, hogy világosan lásd, és világosan valld, hogy hol az Úr, és hol vagy te, és mit jelent ez együtt. Úgy mutatkozik be az Úr ebben a csodálatos fejezetben, mint szabadító, mint dicsőségben érkező és jelenlévő Úr. Csodálatos, talán figyeltétek, ahogyan az Úr Jézus érkezésének előttéről szól, hiszen ez is lesz valóban majd az előkészítőknek az útja. Keresztelő Jánosé felidézve ezt a csodálatos ószövetségi örömhírt, készítsetek Úr az Úrnak utat. Várj ember szíve készen, már jó a hős az Úr. Jól készítsétek útját, a vendég már közel, emlékeztek, hányszor énekeltük ezt. Völgyből domb, hegycsúcsa mélybe szálljon, és érkezik a dicsőség királya. Érkezik Jézus Krisztus. Szó van a bűn következményeiről, világosan ott is, és szó van arról, ahogyan érkezik, és amiért érkezik. És amikor megszólal, akkor ezt mondja a mulandó után, az örökkévalóra utalva, magas hegyre menj föl, ki örömhírt viszel a Sionnak, harsány hangon kiálts, ki örömhírt viszel Jeruzsálemnek, kiálts, ne félj, mondj Júda városainak, figyeljétek, mit kell mondani? Itt van Istenetek. És akkor a kérdés,
okafogyottá válna, válik. Hol van Isten? Itt van Istenetek. Jézus Krisztusban. Jött, itt van. A lelke által itt van. Az én Uram, az Úr jön hatalommal, karja uralkodik, vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. És azt egy csodálatos kép, a hatalommal, dicsőséggel teli Úr, mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyai hókat szeliden terelgeti. Csodálatos ez a kép. A hatalmas, dicsőséges Isten, aki minden, egyszer csak elkezd terelgetni, karjára venni, helyreállítani, gyógyítani, ölébe venni, szelíden terelgetni. Így vagyunk most itt. A jó pásztor itt van. Itt van, és ide hozott bennünket összeterelve. Itt vesz a karjára, itt fog bennünket gyógyítani, itt fogja kivenni belőlünk a kullancsokat, meg a sebeinket ápolni. Emlékezünk vissza egy szárszói hetünkre, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Én csodálatos a pásztorról tudni, hogy milyen ő és milyenek lehetünk mi. Itt van, most is itt van. És a másik vigasztaló üzenet a pásztor és az Úr Jézus jövetele mellett egy nagyon fontos üzenet, amit én ezen a héten, és nem csak én, a lélek már ezt így tette, és így készítette elő, tőlünk, idézőjelbe függetlenül nem, velünk. Hogy lesz egy témánk, amivel különös hangsúlyjal fogunk találkozni, és olyan érdekes volt tegnap, hogy a gyerek énekeket tisztán összeválogatta. Olyan egyszerűen énekelték a gyerekeket, ezt az éneket és a választ. Ki teremtette? És jött egy egyszerű válasz. Atyánk, Istenünk. Kedves testvérem, nézz ezen a héten szembe azzal, hogy ki teremtette, ahol vagyunk, meg benne téged, és hogy ez mit jelent a számodra. Ebben nem megyek be, de hallani fogjuk most a héten még. Sőt, még egy illusztrációt is, ha valakinek lesz kedve egy filmben, szívesen megmutatok. Nem film, nem játékfilm, hanem egy tanítófilm, de nagyon szívesen megmutatnám a teremtés kapcsán. Mit vallunk a Teremtőről? Mert a másik vigasztaló üzenete mindvégig, ha figyeltétek, és majd olvassátok újra, hogy ő a Teremtő. És ezzel vigasztalja a népet, hogy ő teremtett mindent. És hogy hogyan teremtett, és mit jelent ez? És kik vagyunk mi ennek fényében? És mégis ennek összefüggésében, hogy lehet az, hogy bennünket terelget, szeliden, karjára gyűjt, legeltet, mint pásztor. Erről fogunk még hallani. És ha most összefoglaljuk Isten vigasztaló, gyógyító megnyilvánulását, akkor azt látjuk, hogy a kétségeinkre, a kérdéseinkre önön magában, megváltó kegyelmében szelíd kérdéssel ad felletet. Mert ismeri a kétségeinket, mert időlegesen megfogalmazott kérdéseink előtte vannak. Nem lepi meg őt, nem is hagyja szó nélkül, ahogyan mondtam. Szeretettel kérdezi, miért mondod ezt, Jákob? És miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Miért beszélsz? Miért mondasz ilyet? Mondod végig. És légy őszinte magadhoz, mert el kell gondolkoznunk ezen. Mi okozza a kérdéseinket? Mi van a mélyen? Mi az, ami most labilis? Mi az, ami igazán problémás? Miért és mit beszélünk? Mit és miért? Van, aki azt látja, és most ebben is lehet érintőlegesen majd beszélgetnünk erről is, van, aki azt látja, hogy ugye ezeket a kérdéseket nem szabad elfojtani. Én is azt gondolom, hogy nem kell elfojtani. Mert hogy ezeket a kérdéseket bátran föl kell tenni, és lehet nyugodtan kétségeink, lehetnek nyugodtan kérdéseink, nem elemzem ezt most, valóban gyakran megbetegít, ha a kérdéseket nem vállalunk fel. Aztán megint mások éppen az ellenkezőjét mondják, azt gondolják, le kell győzni az ilyen kétségeket magunkban, nem szabad felszínre engedni, ilyet nem mondhat egy hívő, dehogy is, hogy kérdezhetne ilyet. E két véglet között, nem azt mondom, hogy van arany középút, de egy keskeny úton járva érdemes megértenünk, hogy mit mond az Úr. És egyébként mit mond arról, hogy mit mondjunk, meg mit ne mondjunk. Erről külön lehetne heteken át beszélnünk. Mert a Bibliában van arról szó, hogy egymást hogyan szólítsuk meg, és hogyan ne. És mit mondjunk el, és mit ne. És hogy de jó lenne megtanulni, hogy az Úrnak mindent elmondunk, hiszen el is hallottunk, egymásnak nem biztos, hogy mindent el kell mondanunk, legalábbis, bocsánat, fecsegve, de mondjuk, hogy lelki gondozói módon mit kellene, és mit lehetne elmondani, azt meg tanulnunk kellene. És ezt a hetet, higgyétek el, Isten arra is készíti. Hogy tanuljuk újra, hogy Isten előtt hogy lehet megállni, akár egyedül, akár más valakivel, akivel együtt le lehet tenni terheket. Ki lehet mondani. Ezt nem kell mindenkinek elmondani, és amikor egy ilyen beszélgetés van, abból nem lesz senki előtt már nyilvánvaló ez, ha csak valaki majd bizonyságát nem adja annak, hogy ő szabaddá vált a maga kétségeitől. De nem kell attól tartani, hogy kitettségi valaki, ha valakinek mélyen személyesen elmondta, ha ez valóban az, ami lehet. Egy lelki, mély beszélgetés. De azt biztosan tudhatjuk, hogy az Úr előtt el lehet mondani, és a legjobb az, ahogyan hallottuk, és nem azért mondom ezt, mert ez hangzott vasárnap, hanem azért hangzott vasárnap, mert ezt mondta az Úr akkor Andrásnak, meg mondta nekem korábban, amikor már elkészültem erre a hétre, önsd ki a szívedet, önsd ki az Úr előtt, önsd ki valóban, mert neki kiöntheted, hiszen ő pontosan ért, pontosan ismer, és egészen biztosan szeret. Ne legyen kétséged ebben. Egészen biztosan szeret. Látja, Jákob is látja, Izrael volt oda, ezt is együtt látja, és igével, szavával, vigasztaló módon leplez le és emel fel, metsz és kötöz téged. De nem hagy szó nélkül, gyógyító szava nélkül, és ez a hét most arra van, hogy ezen a héten szembenézzünk ezzel, hogy kiintsük a szívünket, hogy meghalljuk az ő kérdését, meghalljuk az ő válaszát, mert fontos, amikor ő kérdez. Tegyük ki magunkat most ennek. Imádkoztunk és imádkozunk ezért, hogy ne maradjunk itt érintetlenül, hanem engedjük át magunkat ezeknek őszintén és nyíltan, és beszélgessünk most a beszélgetésekben majd, amennyire tudunk. Bizalommal egymás előtt is, hogy igen, ez a kérdés az én kérdésem is. Vagy én is föltettem ezt a kérdést. Vagy nekem is fölteszik, és akkor az fáj. De vajon Istennek hogyan, miként ér a szívéig ez a kérdés? Beszéljünk bátran, beszéljünk szabadon, mert szabadságot és bátorságot ad nekünk a bizalom, a hit ő benne. Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Mit? Miért mondunk? Tisztázzuk ezt most, ezen a mai délelőttön, amennyire nyilván lehet az egész héten át, és majd látni fogjátok, hogy mennyire bontja, bomlik ki ez a csodálatos ige, amely egészében, rövidebb, meg egyetlen mondatában is nagy-nagy kincset. Gyönyörködtető gazdagság.
Köszönjük, Urunk, hogy kijelentesz és kérdezel. Köszönjük, hogy az életünket kezedben tartod, és nem hagysz el, mert megígérted, hogy velünk vagy minden nap. Kérünk téged, hogy most ezen a napon is hagyd tapasztaljuk meg a te jelenlétedben a gyógyulást, a helyreállítást. Hagyd tapasztaljuk meg őszintén mindazt, amiben az életünk most talán megrekedt, amiben megfáradt, amiben ellankadt, amiben elbotlott. Hogy hagyj lássuk a kiutat benned általad, hagyj legyen tisztábbá a látásunk, hagyj gyógyuljon a lelki szemünk, hagyj legyen olyan a világosságunk, amely világossággá válik mások számára is, és hagyj tudjunk ennek a fényében élni, járni, vidáman és örömmel, téged dicsőítve. Minden próbatétel, minden nehézség, minden küzdelem, minden bukás között és ellenére is. Ahogyan a próféta mondta, ne ürüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert az Úr az én világosságom, még ha sötétségben ülnék is. Segíts elvezetni bennünket erre is, áld meg most a mi együttlétünket, csoportjainkat, személyes, közös megnyilvánulásainkat, nyugodjon meg rajtunk a te lelked. Amen.